Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Réthei Miklós orvos anatómussal, az Orvostudományok Akadémiai doktorával, Veszelovszky Zoltán beszélget.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Hitvalló című műsorának mai kedves vendégét, dr. Réthei Miklós, anatómus orvost, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemnek volt rektorát, volt nemzeti erőforrás miniszter, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának az elnökét, és számos rangos nemzetközi és hazai szervezetnek a tagját. Tisztelt professzor úr, a rólad szóló beszélgetést javaslom, kezdjük azzal, hogy megkérlek, hogy mutasd be családi felmenőidet, mert olvastam róluk, jeles emberek vannak közöttük.
Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, ezt a beszélgetést, amit most itt elkezdünk. Négyen voltunk testvérek, én a legidősebb gyerek vagyok, két öcsém és egy húgom van, minden négyen élünk még, és tisztességes körülmények között. A szüleink nem élnek már, az édesapám Réthei Jenő szintén orvos volt, elég hányatott életet élt.
Honvédorvos volt
tulajdonképpen, de 36-ban szerezte a diplomáját, úgyhogy belekerült a második világháború előkészítésébe. Honvédorvos volt, a Nagykanizsai Honvédkórházban volt osztályvezető főorvos, és amikor 44-ben a Nagykanizsai Kórházat Bajorországban, Németországban telepítették át a háború miatt, akkor ő is ment, mi is mentünk, de hát ez aztán egy lényeges története volt az életünknek. Édesanyám Dulc Sarolta, az ő szülei, azok békés Szent Imrevárosi polgárok voltak. A nagyapám a Mokhtár Bankban volt helyettes igazgató, de és egy nagyon szerény körülmények között éltek a mai Ménesi, akkor Nagyboldogasszony út 70 épületben. De ezek a körülmények elegek voltak ahhoz, hogy őt kitelepítsék 1951-ben 24 óra alatt őt, a feleségét, nagyanyánkat, és akkor még a velük élő nagynénénket, édesanyámnak a jóval fiatalabb húgát vitték Mezőberénybe. És hogyha tovább megyünk a felmenő ágokon, akkor a dédapám, ő állatorvos volt a Földművelési Minisztériumban dolgozott, sok testvére volt, két házasságból is, a édesapjának a második feleségének a gyerekei közé tartozott, és a igazán gazdagabb, jómódúbb testvérekkel kellett neki aztán együttműködni, ami hát nagyon jól ment. Nagyanyám felvidéki volt, Bősön született, és a másik ágon pedig a Dulcok, azok között Nyerges és Szijjártók is voltak. Észak-Magyarországi Múzeumban lehet is látni a dédapámnak a nyergét, amit ő készített, és a nagyanyai ágon ők pedig a Noszedák, és a Noszeda testvérek azok a Budán a 11. kerületben egy piperecik gyárat alapítottak, és 46-ban a háború után még olyan lelkesek és olyan optimisták voltak, hogy Kunszán Mártonban megvettek egy hengermalmot és egy olajsajtolót, és hát átmenetileg az édesapám a telepvezető volt. Tehát ezek így a családi történetek, én magam még 39-ben születtem, tehát még a béke utolsó perceiben, 39. júniusában, mind a két öcsém már a háború éveiben, 42-ben, 44-ben, ez a bizonyos Németországba indulás, ez úgy történt, hogy a kisebbik öcsém, fiatalabbik öcsém néhány hónapos volt, és jöttünk. A húgunk az már újra a békének az időszakában, 49-ben született meg.
És milyen neveltetést kaptál családodtól, otthon, a szülői háztól? Jelentette valamit is, hogy erősen katolikus, vallásos családban nevelkedtél?
Így van. Édesapám a Budai Ciszter Gimnáziumba járt 8 évet, Bris és Frigyes osztályába, és az ő osztálya volt az első osztály, akik 30-ban már az új épületben érettségiztek. A Váli úti iskolában jártak akkor még a Ciszter diákok. Édesanyám pedig a Szent Margit Gimnáziumba járt, és a Szent Margit Gimnázium diákja és a Váli úton jártak.
Úgyhogy
a gimnáziumok is, de korábban még közelebb voltak, mert a Váli úti iskolának az egyik oldalán voltak a fiúk, a másik oldalán voltak a lányok, így szólnak a családi történetek. És hát hívő katolikusként a családnak az élete is ez volt, akkor, amikor hát sokak számára nagyon nehéz volt még a vasárnapi templomba járás is, és mindenféle trükköket kellett csinálni, hogy ide járni, oda járni, keresni a nem feltűnő alkalmakat. Édesapám mindig olyan körülmények között dolgozott, ő aztán orvos lett, tehát a Kunszán Mártoni rövid kitérő után 1950-től kezdve ő orvosként dolgozott, készen a haláláig, hát nyugdíjas orvosként, de Kunszentmártonban egy fantasztikus élmény volt számomra a karmelita atyáknak adott léte, a karmelita kolostor, amikor egész fiatal volt Kunszentmártonban, és az ott eltöltött két év, az ottani minisztrálás, a karmelita atyák, hát nem azt mondom, hogy életében való részvétel, de hát azért a minisztránsoknak sok minden meg volt ott engedve, és betekintést nyerhettünk. Maga egy szentmise, egy hárompapos szentmisének a rendje, hogy mindenki pontosan tudta, hogy mit kell csinálni. Ez egy kis, hát nem azt mondom, hogy kápolna, de hát egy közös egy templom volt a rendházban, egy nagyobb helység, tehát nem a templomi külsőség ápráztatott ott el engem, hanem tényleg magának a szentmisének a résztvevői, a tartalma, a minisztránsoknak a szerepe.
Hadd tegyem hozzá, hogy még a nyelvezete is, mert akkor még a latin volt, úgyhogy a minisztránsoknak kellett tudni a confiteor deot.
Introibad altare dei, a deum kiletifikat juventute meam. Így mondta a pap, a misérző pap, és erre kellett nekünk válaszolni. Igen, hát ez volt. Utána szentesen és Keszthelyen is, tehát mindenhol olyan tanáraink voltak, akik ebben, ehhez a légkörhöz tartoztak. Furcsa módon szüleim keresték mindig a kapcsolatot a tanárainkkal, hogy ez véletlenszerű volt, de nem hiszem, hogy véletlenszerű, mert az annyi véletlen nincsen, tehát ők nyilván gondoltak arra, hogy akikkel mi eltöltjük a napot, aki minket tanítanak, azokat ők jobban megismerjék, és szerencsére sokszor hasonló körből jöttek. Egyetem jött utána, a Keszthelyi gimnázium után. Hát a Pécsi Egyetem akkor az ország legbaloldalibb egyeteme volt.
Várjál még, nagyon előre szaladtál. Ja. Arról még szerettem volna, hogyha néhány gondolatot mondasz. Leírtad valahol, hogy több helyen is otthon éreztem magam Magyarországon. Azért született ez a mondatod, mert állandóan édesapáddal, aki honvédorvos volt, háború volt, jártatok hát egyik helyre a másikra. Úgyhogy végül is én összeszámoltam 5 általános iskolába jártad végig. Én csak 2-ig vittem, de a nagyon nagy rosszaságom miatt. Úgyhogy mesélj erről a korszakodról.
Nézd, az ötben benne volt már a gimnázium is.
Igen?
Igen. Hát nézd, ugye említettem, hogy a háború alatt Németországban voltunk. Én 46-ban lettem 6 éves. Uh-huh. És akkor ott a Kronach, az egy kis város, most 71 év után idén nyáron mentünk vissza, a gyerekeim vittek már minket vissza. De hát ott beirattak engem a német első osztályba, iszonyatos élmény volt, mert az a teljesen szétesett társadalomban, ott egy nagyon kedves tanárnunk volt, a Frau Forsvár. És akkor hazajöttünk 46 márciusában, akkor én már írtam, olvastam, számoltam, mert akikkel mi ott kint Németországban együtt töltöttük az időt, utaztunk hazafelé, azok mindig volt tanár közöttük, Pusztai Károlynak hívták be az egyik tanáromat. Hazajöttem, és akkor márciusban, és akkor március 11-én beirattak az Érdi úti iskola első osztályába, akik hát szeptember óta ott voltak már. Hát az megint egy olyan megrázó élmény volt, hogy egyszer csak ott kellett maradnom, de utána kiderült, hogy hittanból van őrült hiányai, mert ugye hittantanár nem volt velünk a németországi úton, csak hát tanítók, de azt gyorsan behoztam, és akkor a családi okok miatt a második osztályba elmentem a Notre-Dame de Sionba. Most a Notre-Dame de Sion, amik aztán később az Arany János lett, az egy nagyon jó hírű apáca iskola volt. Tehát ott mi francia versikéket, énekeket tanultunk. A szioni apácák azoknak kiváló módszerük volt arra, hogy a gyerekekben élesszék az ambíciót, a jó értelembe véve. Ott minden, nem tudom, hogy milyen gyakran történt az értékelés, de nem fél évente biztosan, mert aki élen járt, azok megkülönböztető jelzést viseltek. A fiúknál a legegyszerűbb, a legalacsonyabb grádus, az egy karszalag volt. A következő szint az egy érem, egy kitüntetés, és a harmadik pedig egy epolett volt. Egy válbolyt, amelynek volt egy keskeny, meg egy széles formája. És ezeket úgy osztogatták, és minden osztálynak meg volt a színe. A lányok azok kordont viseltek, volt széles kordon, volt keskeny kordon. Úgyhogy ott azért az ember törekedett arra, hogy hát jusson már nekem is valami ezek közül a kitüntetések
körül. Ezek büszkén viseltétek, hát, nem úgy, mint később a diáksapkákkal, iskolaköpenyekkel, ami később
igen.
volt.
Szóval ez az iskola. Na most, amikor vége volt a második osztálynak, akkor nem vettek föl több fiút odam. Kész. Tehát akkor menni kellett tovább. És így kerültem akkor a ciszterekhez, ahova hát az édesapám járt. Nem laktunk a közelben, mert ott laktunk a Sion mellett. És akkor oda egy fél évet jártam, akkor már a cisztereknél volt általános iskola is. Tehát ez 47. szeptemberében voltam én ott. Olyanokkal kerültem egy osztályba, mint Zsombolyai János például.
Nagy operatőr.
Így van, ő osztálytársam volt. Hatalmas osztályban volt. Valami 50-en voltunk egy osztályban. hogy az, hogy tudtak ott mit kezdeni a tanáraink, de az is kedves emlék volt, csak hogy akkor kerültünk, a család lement Kunszemártonba. Úgyhogy akkor én harmadikos fél évkor, 48 elején lementünk Kunszemártonba, ott voltam 2 évet, és akkor a Kunszemártonban a céget államosították, 49-50, és addigra az apám már, hát azért már mindenkiben vissza akart orvosként dolgozónak menni, úgyhogy átmentünk Szentesre, akkor ott befejeztem az általánost, ott kezdtem a gimnáziumot, az is egy kiváló gimnázium volt. Például az osztályfőnökünk, aki francia tanár is volt, Nagy Ajtósi István, az már akkor elérte, hogy francia tanárok tanították a franciát ott. Tehát Párizsból küldték nyilván iskola közötti együttműködés, hogy Bácskai Mihály, aki a színjátszásnak volt ott az apostola, a színjátszó csoportot szervezett. Később ebből a gimnáziumból került, több vezető színész került ki, ebből a Szentesi Horváth Mihály gimnáziumból, éppen a Bácskai Mihály kezdeményezése nyomán. Én az elején voltam csak ott az Uborkafát, Urban Ernőnek az Uborkafa című darabját, ami nem a legnagyobb durranás, azt adtuk ott elő. Igen, de akkor közben az apámnak lehetősége nyílt, hogy röntgenesként helyezkedjen elő, belgyógyász volt korábban, és akkor Keszthelyen kapott állást. Hát az is olyan volt, hogy a Keszthelyi kórház igazgatója, az az ő kis cserkésze volt korábban a szisztereknél. Ott megürült a röntgenállás, és akkor az apámat oda vették, és aztán ő ott ment nyugdíjas koráig ott dolgozott. És akkor én ott érettségiztem, hát így voltak a iskoláim.
Ez jó, hogy ezt most elmondtad, mert világossá vált számomra az a gondolatod, amit már nem tudom, hogy honnan szedtem össze, de valahol ezt elmondtad, talán egy interjúban, hogy az iskolai barátságokért, amikről az ember hall és olvast, azokért nagyon meg kellett küzdenem. És ez nekem nagyon feltűnt akkor, hát azt gondolom, hogy a szeretetnek az egyik formája a barátság, meg az spontán szokott kialakulni, de hát miért is? Hát azt gondolom azért, hogyha te egy osztályba, a márciusba lépsz be, meg menet közbe, akkor neked ott azért sokkal többet kellett tenni azért, hogy elfogadjanak.
Igen, ez főleg aztán a gimnáziumi évekre vonatkozott, mert a Szentesi osztályomban nekem nagyon jó barátaim voltak, sajnos senki nem él már, szinte azok, majdnem, hogy a fiúk közül már él valaki, de a barátaim nem. De hát a távolság, tehát azért mégis a barátságnak abban az életszakaszban azért mégis van egy spontanitás jellege, tehát lehet leveleket írni, meg ugye hát akkor telefon nem volt. Tehát ilyen értelemben mondtam én ezt, hogy jó barátságokat, pusztán csak a távolság, meg ők is más irányba fordultak, én is hát nyilván másba fordultam, így, ebben az értelemben mondtam ezt, amit mondtam.
Aztán középiskolában azt olvastam rólad, hogy a kémia után érdeklődtél talán a legjobban, a vegyészet tetszett neked akkor, de a végén mégis a Pécsi Orvostudományi Egyetemre adtad be a jelentkezésedet. Mi volt a döntés háttere?
A lehetőség...
Apai példák? Vagy
igen,
a nagyapai
biztos,
példák?
Biztos, hogy az apám példája. De azért ugye én 57-ben érettségiztem, tehát ugye 56. október 24-én még mentünk iskolába Keszthelyen, a gimnáziumban, de 26-án már nem, de minket visszarántottak aztán decemberben újra a negyedik osztályt, hogy mégis azért valamennyire tanuljunk, és az egész egyetemi felvétel az borzasztóan csúszott, tehát valamikor áprilisban kellett jelentkeznünk, mert mire hát az élet 57 elején beindult, hát az időbe került, és úgyhogy akkor sok gondolkodásra való idő jutott akkor, és akkor az ember azért lényegében egy orvosi pálya felé vonzódtam, csak ebben az időben, hát akkor még esetleg még mi lehetne más, és akkor itt jöttek olyan gondolatok, hogy a kémia is érdekes volt, és azért akkor kezdett a kémia végül hát élettel is megtelni már, mondjuk a biokémia felé, mikrobiológia felé, amire aztán mint később az egyetemen éveim során hallottam, de azért nem hiszem, hogy komolyan veszélyeztetve volt az, hogy én nekem az orvosira jó, ha jelentkezem, és hát ezt is csináltam.
Aztán érdekes, amikor már jártál az orvosegyetemre, akkor egyre inkább elkötelezted magadat az anatómia felé, ami magamfajta laikusnak azért érdekes, mert mindig, ha ilyen orvostan hallgatóval találkozik az ember, azok mindig nagy ijegységgel mesélnek az anatómiáról, mint egy nagyon nehéz területről, és mégis te afelé vonzottál már diákkörösként is, ezt csináltad, sőt úgy tudom, hogy már akkor az Anatómiai Intézetben is valamennyire megvoltak a kapcsolataid.
Így van, tehát ez, ennek több alapja is van. Az egyik alapja az, hogy valóban engem a szerkezet az nagyon megfogott. Tehát a dolgok egymás mellettisége, időben egymás utánsága, de inkább az egymás mellettisége. Tehát ezt úgy könnyen tanultam, érdekelt is a dolog, és a másik, hogy az Anatómiai Intézetben egy kiváló közösség volt. Pécsi Egyetem volt akkor az ország legjobb egyeteme. Tehát ez 57, és ez nagyrészt annak köszönhető, túlnyomó részt, hogy a biofizika professzora Ernst Jenő, aki egy kiváló fizikus volt, biofizikus, de egy nagyon magas szinten elfogadott pártember is. És ő kijelentette, hogy ő a Pécsi Egyetemből a magyarországi Heidelberget fogja megteremteni. És ez sikerült is neki, mert olyan professzorokat tudott odahozni, és ő, aki abszolút bejáratos volt politikai bizottsági szinten, szinte mindenkinek az irodájába, egyáltalán nem nézte azt, hogy akiket ő odahívott professzornak, azok milyen világnézettel jöttek. Ha kiválóak voltak, akkor jöhessenek. Fantasztikus tanár soron volt, de nem csak tanár, hanem még a docensek soraiban is egészen kiváló emberek voltak. Tehát ez is az egyik ok, hogy én Pécsre mentem, a másik, hogy Keszthely Pécshez tartozott. Tehát ez. Na és akkor az anatómia ebben az egész környezetben még egy külön érdekes dolog volt, Szentágota János volt az igazgatója, és az a légkör, az légkör, amit ő tudott teremteni, és amit én nagyon hamar bekapcsolódhattam, mert az egyik ott kialakult barátság, tehát az egyetemi barátságok azok élnek, tehát akikkel ott összebarátkoztam, azokkal hiába van Amerikában a Péter, a kapcsolat megvan, de éppen ez a Petrus Péter nevű barátomnak a nagybátyja, unokabátyja, az már ott dolgozott az anatómián. Tehát nekünk első kézből voltak információink, hogy mi történik az anatómián. Szerettük a tárgyat, szerettem a tárgyat, beszélek magamról. Jól sikerült a vizsgám, úgyhogy hát engem kvázi meghívtak oda, de többünket is, nem csak engem, akik felül az érdeklődést látták. Úgyhogy harmadéves koromban én ott már az Anatómiai Intézetnek a tudományos diákköröse voltam. És ötödéves koromban pedig önállóan oktattam. És tényleg úgy éreztem, ott ebédeltem az intézetbe. Tehát a harmadévtől kezdve én ott laktam tulajdonképpen. Hát úgy laktam a napjaimat, amikor éppen nem órákon voltam máshol. Akkor ott voltam, és oktattam, kutattam már kezdőszinten.
És ez folytatódott akkor is, amikor az orvosi diplomádat megszerezted 63-ban, akkor Szentágotai professzor úr meghívott téged Budapestre, hogy jöjjél, és te jöttél, de itt már szép lassan egy másik kapcsolat és elköteleződés is megjelent, nevezetesen az, hogy Szentágotai Klárának udvaroltál, és aztán egymás férj és felesége lettetek nem sokkal később.
Így van. Igen, én oktattam is őt, tehát a szövetlen oktatásban vettem részt, mint ilyen segédoktató. Igen, hát az ismertségünk a Pécsről indult, tehát ő is bejáratos volt az intézetbe azért, noha ő máshol volt diákörös, ő nem az anatómián volt diákörös, hanem a Kormoszlánon, de az egy épületben volt a két intézet, és valóban, amikor én megkaptam a diplomámat, és pont akkor helyezték át Szentágotai János Pécsről a Budapesti Egyetem Anatómiai Intézetének az igazgatójaként, akkor kérdezte, hogy akarok-e jönni, és hát akkor én akkor több okon volt, hogy akarjak, mert ugye hát egyrészt, mint lehetőség, munka lehetőség, de hát legalább olyan szinten, hogy hát akkor ugyan még nem mennyasszonyom, de hát a kedvesem közelébe maradjak, és így kerültünk aztán föl, és hát tulajdonképpen, ami minket úgy egymás mellé gyúrt a későbbi feleségemmel, az egy év volt, amikor a szentágotai szülők nem kaptak itt fönn lakást. Tehát akkor a aposom már elég, a leendő aposom híres professzor volt, nem csak itthon, külföldön is, följött Budapestre, és egy évig egy lukban laktak. Az ő irodája mellett volt egy kis szoba, meg volt mellette még egy zuhanyozó, és a házaspár ott lakott. Na most hát a gyerekek ott laktak, ahol tudtak. Két felnőtt kori lány, hát a feleségem egyetemista volt még, a nővér az már végzett, az nekem évfolyamtársam volt, úgyhogy hát itt albérlet, ott albérlet, úgyhogy akkor megint csak bejártuk ilyen formában fél évente vártva az albérletet ő, és hát nekem is volt egy albérleti szobám, amin az öcsémmel laktam. és hát ott azért sok mászkálás itt Budapesten, azok voltak az az időszak, ami hát minket tényleg úgy egymás mellé állított, hogy megvárva azt, hogy egy diplomát szerezzen 1965-ben, akkor összeházasodtunk.
Akkoriban nem volt olyan egyszerű összeházasodni sem a katolikusnak, protestánsnak, körülményes volt. De végül is azt gondolom, nem akarok előre szaladni a beszélgetésbe, de ez egy nagyon szerencsés kapcsolat volt ilyen szempontból is.
Ez nem volt könnyű a megoldást találni erre a helyzetre. Azt kell mondjam, hogy a feleségem, Klára, a vallást otthonról kapta, és az otthoni példák,
amire építette ő is. A kórházról kezdve.
Egyrészt ugye, igen, tehát a felmenő ágon a Bethesda kórház alapítói, és hát működtetői is, és a másik oldalon pedig az ő édesapja, tehát Szent Agatha János az 50-es években bibliaórákat tartott Pécsen az egyetemi hallgatók. Ez volt az a légkör, ahonnan ő jött. Tehát azért akkor a Bibliának az ismerete, a Bibliának a használata, az protestáns szinten mindennapos volt. Katolikusok számára még nem az az olvasmány, vagy nem az az irodalom, vagy nem az a támozték volt, amely hát azóta egyre inkább az lett, és most már azért felekezetek szinte versengenek abban, hogy a Bibliát hogy fordítják, milyen formában teszik a hívők kezébe és olvasmányként. Úgyhogy én nagyon sokat tanultam Klárától. De hát mondjuk azt, amit én a katolicizmusnak, a katolikusságnak a rendszeretébe, tehát ugye nagyon felszínesen nézve, hogy a különbség az, hogy kötelező vasárnap is jelentőség, vagy nem kötelező. A protestánsok épp úgy kell, épp úgy elvárják. És a hívő protestánsok azt mondják pontosan, hogy hát az a nap, az Úr napja, a vasárnap, hát akkor teljes, hogyha én elmegyek a templomba, és ott találkozom, sok mindenkivel találkozom, és egy kicsit az Istennel is hát ilyen személyes közelségbe tudok kerülni. És én emlékszem ilyen nagyon bántó dolgokra, amit hát annak idején még hittanórákon is lehetett hallani, hogy a protestáns templomban nincs ott az Isten. Ugye akkor, amikor az Isten mindenhol ott van, de a protestáns templomban nincs ott. Hát szóval ezekben, na de viszont amikor mi hát házasság előtt voltunk, 1965, az a második vatikáni zsinatnak a vége volt, és egy hatalmas várakozás volt, ami aztán Magyarországra nem gyűrűzött elégébe, de azért látták, és mi megtaláltuk azt a atyát, aki hát tulajdonképpen magára vette, de összeadott minket. Ránk bízva, és kérve szinte programként megadva nekünk azt, hogy akkor még nem beszéltek ökuménéről, hanem a nyitottságra, hogy ne az legyen, hogy most se ez, se az, és akkor valahol a semmiben éljük le az életünket, hanem maradjunk kapcsolatban mind a két egyháznak a vezetőivel, papjaival, egyházi személyeivel, hívőivel, és manapság nekünk van egy evangélikus bibliakörünk, meg van egy katolikus bibliakörünk, ahova hát rendszeresen járunk, ezt mi nagyon komoly parancsnak tekintettük, és én majdnem, hogy még éppen a mostani munkakörömben is ezt egy fő szempontnak tartom, hogy a tudatos élet szintjén jöjjenek már össze a hívő tanult emberek, beleértve a lelkészeket, papokat, és a nem hívő tanult emberek is, mert ha ezeket valahogy nem tudjuk egymás közelébe ültetni, vagy egymásnak bemutatni, akkor nagyon nehéz időszak vár ránk továbbra is. Tehát mondom, ez hát így indult az életünk, és ez nem 2-4 volt, és azóta sem az, de ugyanakkor az, hogy ebből egy ilyen teljes minden feladása lehet, arról szó sincs, jól-rosszul éljük az életünket, de közösen imádkozni kezdettől fogva tudunk. Már a feleségemmel.
Ez nagyon, nagyon jó dolog, annál is inkább, mert van a Szentírásban olyan rész, amelyik kimondja, Jézus mondja, mert ott, ahol két ember, igen, vagy három ember összejön, ott én is ott vagyok.
Réthei Miklóssal Veszelovszky Zoltán beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják. Rádió, a lélek hangja.
16 óra 25 perc.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.